95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megalakult a Patrióták Európáért európai parlamenti frakciója, jelentette be tegnap a Fidesz EP képviselőcsoportjának elnöke Brüsszelben. Gál Kinga ismertetése szerint ez 12 európai tagállam 84 képviselőjét foglalja magában, céljuk, hogy változást hozzanak az uniós politikában. Tagjaik szeretik hazájukat és hagyományukat, tenni fognak azért, hogy megőrizzék Európa keresztény értékeit, húzta alá. A frakció elnökévé Jordan Bardellát választották a francia nemzeti tömörülésből, első alelnökévé pedig a Fidesz soraiból Gál Kingát. Ez az EP harmadik legnagyobb frakciója lett. A kínai elnök felszólította a nemzetközi közösséget és a nagyhatalmakat, hogy segítsenek megteremteni az ukrajnai háború enyhítéséhez szükséges feltételeket, elősegítve a Kijev és Moszkva közötti közvetlen párbeszéd újraindítását. A kínai külügyminisztérium tájékoztatása szerint Xi Jinping erről az Orbán Viktor miniszterelnökkel tartott pekingi találkozóján beszélt, ahol a két vezető a háborús helyzet enyhítésére tett békejavaslatokról tartott megbeszélést. Orbán Viktor arról beszélt, a magyaroknak fontos, hogy Kína szorgalmazza a békét a világban. Kínából egyenesen az Egyesült Államokba ment a magyar miniszterelnök, Washingtonban ma kezdődik a NATO csúcs találkozó. Az EU nagykövetei azt fontolgatják, hogy elveszik Magyarországtól a soros elnökség státuszát, között a Szabad Európa külföldi tudósítója. Rikárd Jozsiak szerint nem valószínű, hogy ez megtörténik, de Orbán Viktor moszkvai látogatása okán tárgyalnak erről holnap. Az adózási szempontból nem együttműködő államok listájára tette Oroszországot a pénzügyminiszter. A módosítás mostani célja, hogy az uniós frissítéseknek megfeleljen a magyar jogrend, írta Varga Mihály intézkedésével kapcsolatban a Portfólió gazdasági portál. Az Európai Unió évente frissíti listáját, amelyre Oroszország már tavaly felkerült. Ezek az államok nem tartják be a nemzetközi adózási normákat, például nem biztosítják az információcserét, az adóelkerülés elleni intézkedéseket. Új illetéket vet ki a bankokra, és nem vezeti ki az energiavállalatokat és multicégeket sújtó extra profit adót a kormány. Egyebek mellett ezt tartalmazza az úgynevezett háború ellenes akcióterv, amelyből idén 400 milliárd forintos bevételt vár az állam. A bankok közül azokat büntetik, amelyek nem növelték a magyar állam papírállományukat. A miniszterelnökséget vezető miniszter a tegnapi kormányinfón elmondta, a bankok devizaműveleteire illetéket vetnek ki, valamint a már meglévő tranzakciós tételt is emelik, ugyanakkor a lakossági számlavezetési és kártyahasználati díj megemelését megtiltja a kormány. Gulyás Gergely elmondta azt is, az akcióterv részeként a kabinet arra kötelezi a pártokat és a médiumokat, hogy tegyék közzé külföldi támogatásaikat. Idén júniusban a fogyasztói árak átlagosan 3,7%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Májushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak, az élelmiszereké 3,1%-kal csökkent. Emelkedtek a közlekedési szabálysértések esetén kirót pénzbírságok összegei. Ha például valaki jogtalanul használja a mozgáskorlátozott várakozó helyet, akár 156 000 forintos büntetést is kaphat érte. Az érvénytelen lejárt műszaki után fizetendő büntetés attól függ, milyen régen jártak le a papírok, az összeg 31 000 forinttól 93 600 forintig is terjedhet. Megduplázta a kormány a NAV által kiszabható pénzbüntetési tételeket augusztus 1-től, vette észre a hvg.hu, a legfrissebb magyar közlönyben. A sima mulasztási bírság tetőértéke természetes személyek esetében az eddigi 200 000-ről 400 000 forintra ugrik, míg a nem természetes személy adózóknál 500 000-ről 1 millióra. Ha valaki be nem jelentett munkaerőt foglalkoztat, azt mostantól az eddigi 1 millió helyett 2 millió forintig lehet büntetni. Ugyanekkor a tételre számíthat az is, aki a számladási vagy az iratmegőrzési kötelezettségének nem tesz eleget. Mások mellett az Agrárminisztérium szakmai segítségével az Országos Magyar Méhészeti Egyesület antidömping panaszt nyújtott be a Kínából az Európai Unióba érkező mézre. A beadványhoz 11 tagország 14 szervezete csatlakozott, jelentette be a szaktárca. Hangsúlyozták, minden eszközzel támogatni kell a hazai méhészeti ágazatot, amelyet jelentősen sújtanak az unióba érkező ázsiai importméz hatásai. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, a növekvő gomoly felhőkből csak elvétve fordulhat elő zápor, zivatar, sokfelé felélénkült a szél. A csúcsomérséklet 33-34 fok körül alakul. Már másodjára van idén érvényben a vörös kód a meleg miatt. Minden szociális intézménynek meg kell nyitnia a kapuját, ha a regionális diszpécser szolgálat utcán bajba került, magán segíteni nem tudó emberről kap információt. Híreinket hallották.
Nyár van, olvad a málna számban, éget egy könnyű lázban, ha a válla válhoz ér, és minden percben nyár van, a csókot pihen az ágyban, lassan ébresztem hátra, az ajtó.
Kedves hallgatóink, önök a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják. a kényszernek engedve. A trianoni békediktátum aláírása és ratifikációja című kötet volt a Rubikon Intézet egyik rendezvényének témája. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A szerzővel, Vizi László Tamással, a Kodolányi Egyetem megbízott rektorával beszélgetünk. Elsőként miért kezdett ezzel a témával foglalkozni?
Valójában én a 19. századdal foglalkoztam, abból írtam tanulmányokat, könyvet, abból írtam a doktori disszertációmat, de miután én a Kodolányi János főiskolán, akkor főiskola, most már ugye egyetem, társadalomtudományi tanszéket, a nemzetközi tanszéket vezettem, ahhoz a tanszékhez tartott a nemzetközi tanulmányok, a nemzetközi kapcsolatok szak, és annak a szaknak egy nagyon erőteljes külpolitika történeti, diplomácia történeti összefüggésrendszere is van, és én magyar külpolitika történetet tanítottam, és tanítok a mai napig is az egyetemen, és amikor ez a kérdéskör előjött, ez az egész trianon kérdéskör, meg az aláírás kérdésköre, akkor én ugyanazokat a gondolatokat közvetítettem a hallgatók felé, mint ami az akkori szakirodalomban lejött. 1920. június 4-én a Nagy Trianon kastélyban a közel negyed órás 20 perces aláírási aktust két olyan magyar személy írta alá ezt a dokumentumot, akik súlytalan szereplői voltak a magyar politikai életnek, távozni akartak a magyar politikai közéletből, valójában jelentéktelen személyiségek voltak. Ezt én így elmondtam. A szünetbe hozzám csapódik egy fiatal ember, és mondja, hogy Bernárd Ágosnak a dédunokája vagyok, ő az egyik aláíró volt, és hát ugyan sok nem tudunk róla, de szerinte ez nem így van. És akkor azt mondtam neki, Balázs, aki nagyon jó barátságban vagyok azóta is, Balázs, akkor írja meg ezt szakdolgozatnak. És akkor elkezdte a Balázs írni, és segítettem nyilván én is, és kiderült, hogy az égvilágon semmit nem tudunk erről a két szereplőről, és innen jött aztán az, hogy hát tárjuk már fel, hogy ki volt dr. Bernárd Ágost, ki volt Rassel Lázár Alfréd, és hát egy fantasztikus életpálya tárult elém, és hát azóta is jönnek elő újabb és újabb források, megtaláltam, rátaláltam a leszármazottakra, és azt gondolom, hogy két rendkívül érdekes, a 20. század minden történését átélő személyiségekről van szó, olyanokra, akiket érdemes bemutatni és megismerni.
A trianoni békeszerződést a magyar forrásokban gyakran békediktátumnak említik. Ön szerint mi a helyes kifejezés, mi a helyes jelző?
Jogász is vagyok, tehát én is foglalkoztam ezzel a kérdéssel. Ha azt nézzük, hogy nemzetközi szerződésről, de egyáltalán szerződésről van szó, a szerződés az általában két fél közös akaratát kell, hogy kifejezze. Na most hát itt erről szó sem volt. Pontosan tudjuk, hogy a magyar felet, de a vesztes feleket a tárgyalásokra, a béketárgyalásokra egyáltalán nem hívták meg. Mikor 1919. decemberében végül is megérkezik a meghívó, hogy küldje ki a Huszár Károly vezette kormány a békediktátum átvételre, hát én is a diktátum szót használom, átvételére a magyar delegációt, akkor gyakorlatilag ez a delegáció nem tárgyalni megy, hanem a kézbéke feltételek átvételére. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy én nem tekintem a klasszikus értelembe szerződésnek, ez egy Magyarországra, illetve a vesztesekre oktrojált, rákényszerített, egyoldalú akaratot nyilvánító jogi dokumentum volt. Érdekes elolvasni a 10 éves évfordulón, 1930-ban a képviselőháznak és a felsőháznak is egy emlékülése, ugye megemlékeznek a 10 évvel korábbi aláírásról, és ott Aponyi Albert mond egy fantasztikus beszédet, és ebben a beszédben egyébként nagyon szépen rámutat pont erre, amit ön is felvetett, szó nincs szerződés, minden elemét nélkülözi a szerződésnek, hogy ez valójában egy diktátum volt. Tehát én azt gondolom, hogy nem használjuk rosszul azt a kifejezést, hogy ez egy diktátum.
Mi alapján választották ki a delegáció tagjait?
Hát ugye két delegációról beszélünk. Az egyik, amit említettem, ez 1919. decemberében kapja a magyar kormány a meghívást arra, hogy küldje ki a diktátum átvételére a delegációt. Itt hosszan zajlik az egyeztetés a minisztertanácsokon. Az nem kérdés, hogy ennek a delegációnak Gróf Aponyi Albert lesz a vezetője. Aponyi személye már korábban is, már 1918 őszén is felmerül, hogy ha majd a magyar kormány kiküldi a delegáciát, akkor azt Aponyinak kell vezetnie. Hozzáteszem azt, hogy Aponyinak a fogadtatása, a hírnek a fogadtatása Párizsban nem egyértelmű. Nincs jó sajtója Aponyinak Párizsban. Háborús uszítónak tartják, a Lex Aponyi 1907-es törvény megalkotójának. Nagyon rossz a sajtója. Felismerül egyébként a főtanács egyes tagjaiban, hogy hát nem is kéne engedni Aponyit, még Clemenceau azt mondja, hogy hát valójában azt küldik a magyarok, akit legjobban úgy gondolják, hogy a magyar ügyet képviselni képes. Hát erre ugye Aponyi aztán majd alaposan megadja a választ abban a híres 1920. január 16-i híres védőbeszédében. Na most összeállítják a delegációt, ebben is vita van egyébként, hogy milyen kör menjen, szűkebb kör, nagyobb kör. Mégis úgy döntenek, hogy egy több mint 60 fős magyar delegáció utazik Párizsba, és ha megnézzük ennek a 60 főnek a névsorát, az utazók névsorát, abba azt kell, hogy lássuk, hogy a magyar politikai, gazdasági, kulturális élet vezető szereplői vannak jelen. Nézzük csak ugye a fő megbízottak személyét, vagy csak egyet-kettőt, Teleki Pál, Bethlen István, de hogyha a többieket végignézzük, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ők a két világháború közötti Magyarország meghatározó személyiségei, akár a politikai élet, akár a társadalmi, akár a gazdasági, akár a pénzügyi élet, akár a szellemi élet területén olyan válogatott elit megy ki Párizsba, ami páratlan ilyen szempontból. Ugyanakkor, amikor elindulnak, akkor az teljesen világos, hogy itt olyan nagy eredményt nem lehet elérni. Azért, mert a tervezett határok kérdése az már 1919 késő tavaszán, koranyarán eldől Párizsban, és erről még a tanácskormány idején kap tájékoztatást az akkori forradalmi kormányzó tanács, és most meg is jelennek, képzeljék el a te kedves hallgatók, hogy 1919 nyarán a korabeli napilapokban, például a Népszavában megjelenik taxatíve, hogy hol fog húzódni az új magyar határ, sőt megjelenik egy térkép is. Ugye a részletei nem ismertek még a béke diktátumnak, de hogy hol várhatók a határok, azok igen. Tehát amikor az Aponyi delegáció elindul 1920. január 5-én, akkor ők pontosan tisztában vannak azzal, hogy itt nagy eredményeket nem nagyon lehet várni. És erre fel kell készíteni egyébként a közvéleményt is, és ennek óriási szerepe van ebben a sajtónak. Tehát a Benda Jenő kiváló hírlapírónk, aki a delegáció tagjaként szinte napi tudósításokban közli, hogy mi történik Párizsban. És hát gyakorlatilag, amikor elhangzik az a híres január 16-ai beszéd, utána pár nap múlva a magyar delegáció jelentős része, többek között Aponyi is hazautazik, aztán majd márciusban térnek vissza, akkor adják át a magyar válaszjegyzékeket, de hát tudjuk azt, hogy Érdemben a január 15-én átadott békeszerződés tervezetre Érdemben nem történik módosítás. 56 helyen történik apró kicsi korrekció, de ezek azt mondhatnám, hogy lényegtelenek. Ugye 1920. május 5-én este, de 6-i határidővel kapja meg a magyar fél, ugye Prasznovszky Iván, a békedelegáció főtitkára Párizsban a végleges diktátum tervezetet. Az első kérdése a magyar kormányzatnak és a magyar politikai életnek, hogy aláírjuk-e ezt a békediktátumot, vagy nem. Most az az egyöntetű vélemény, a kormány, a Nemzetgyűlés külügyi bizottsága, maga a békedelegáció is úgy fogalmaz, hogy Magyarország sorsát tennénk kockára, ha nem írnánk alá a békediktátumot. Maga Aponyi is, és Teleki is az aláírás mellett érvel, sőt, hadd jegyezzem meg, mindketten hajlandók lettek volna a békediktátum aláírására is. Tehát az viszonylag gyorsan eldől, hogy aláírásra kerül. A nagy kérdés, hogy ki vállalja fel ezt az ódiumot, és ahogy mondtam, Aponyi is, Teleki is.
Itt fontos kérdés volt, hogy ki jöhetett számításba aláíróként.
Így van.
És
így
ki
van.
Nem.
Itt fontos mondani azt, hogy ugye Aponyi, mint a békedelegáció tagja, nem volt tagja a kormánynak. Tehát hiába vállalta volna ő magára az aláíró szerepét, ugye egy nemzetközi szerződést, azt mindig a végrehajtó hatalom személyének miniszteriális szintű aláíró kell, és a franciák ahhoz is ragaszkodtak, hogy kettős aláírás legyen. Aponyi tehát ilyen értelemben, meg hát azután a beszéd után, hát azért az nem jó. Teleki, aki külügyminisztere a kormánynak, szintén vállalta volna. Teleki aláírói szerepe ellen viszont a francia és a brit budapesti főmegbizottak tiltakoznak. Hát senki nem vállalja. Egymást ajánlgatják a miniszterek, egy szabályos castingolás zajlik a kormányüléseken, gyönyörűen lehet olvasni ezeket a elhárítom, lemondom, inkább menjen ő, ha én tudnék franciául, akkor én mennék, és a többi, és a többi. Valójában a kormányzó nyúl bele ebbe a kérdésbe, és ír egy levelet a miniszterelnöknek, amiben kifejt, hogy ki nem lehet aláíró. És ebben nem jöhet számításba olyan miniszter, aki az elcsatolandó területekről származik, mert annak is milyen üzenete van. És nem lehet aláíró olyan miniszter, aki vezető pártpolitikus, tehát valamelyik vezető nemzetgyűlési pártnak az első vagy élvonalában szereplő. Tehát nem jöhetnek számításba a Keresztény Nemzeti Egyesülés pártjának vezető politikusai, kisgazdák, és szűkül a kör. És itt jön be az, hogy Benárd Ágost, aki Teleki Pállal még a piarista gimnáziumból ismeri egymást, népjóléti és munkaügyi miniszter,
Orvosi diplomája,
1905-ben szerez orvosi diplomát, 50 havi frontszolgálata van az első világháború, végig harcolja, 1919-ben halálra keresik, ő egy keresztény szocialista gondolkodó, és nemzetgyűlési képviselő is lesz 1920-ban, majd 1922-ben is nemzetgyűlési képviselő lesz. Ő is elhárította egyébként folyamatosan az aláírói szerepet, de őt meggyőzheti Teleki arról, mondom, hogy jó a kapcsolatuk, és a későbbiek is megmarad ez a kapcsolat, neki vállalnia kell ezt az aláírást. És ez dől el május 31-én este a minisztertanácson, és aznap este fel kell ülni a vonatra. A másik aláíró, neki nagyon tiltakozási lehetősége nincs. Drassé Lázár Alfréd ekkor rendkívüli követés meghatalmazott miniszter, egyébként egy kiváló diplomatáról van szó, aki megkezdte 1918 őszén az önálló magyar külügy kiépítését, több nyelven beszélő, rendkívül felkészült diplomata, mai szóhasználattal élve a külügyminiszter helyettese, tehát Teleki helyettese. Tehát ő valójában hivatalból kapja meg ezt a feladatot, de ezek az emberek óriási felelősségvállalással bírtak. Tehát aki egy hivatalt ebben az időszakban elvállalt, az tudta, hogy milyen következményekkel kell még számolnia.
Benárd Ágost írta, mondhatom, sokkal szívesebben tettem volna kezemet a tűzbe, és mentem volna ismét csatába, mint hogy írótorra helyezzem a kezemet, és aláírjam ezt a hazánkra rendkívül meggyalázó békét.
Ez a sajtónyilatkozaton, ez a 20 éves évforduló, és gondoljunk bele, hogy tényleg milyen kiállapotban kellett neki felülni a Párizsba tartó gyorsvonatra. A magyar embernek rettenetesebb feladat, rettenetesebb dolog alig ha történhetett. És hogyha megnézzük azokat a képeket, amik 1920. június 4-én ott a Grand Trianon kastély kertjében készültek. Ezek a képek ma már meglehetősen publikusak. És végig tekintünk a magyar delegáció vezetőjének, társának és a jelenlévő magyar diplomatáknak az arcán, akkor arról egyértelműen az a megdöbbenés, de ugyanakkor a düh, a harag van benne. A Benárd és a Drassé Lázár Alfrédnak az arcán az összehasonlítása, Drassé Lázár teljesen össze van törve az ember. Benárd arcáról sugárzik a düh, az elkeseredett, tehetetlen düh. És mindez visszajön egyébként nagyon érdekesen az aláírásban is. Tehát az a lendületes aláírása, hogy a Benárddal, hogy doktor Benárd, ennyit írt csak oda. Ritkán használja az Ágost nevet, én nagyon sok Benárd aláírást láttam. Egy lendületes, és akkor oda lecsapja azt a tollat, amit ő szintén a Benda Jenének mondja, hogy felajánlottak neki egy dísztollat, hogy azzal is elhárította, és a szállodából felvett egy ilyen fa szárú puha tollat, és azzal írta, és akkor lecsapta az egyik kesztyűjét, ugye levette, a másik a kezén maradt. Hát a Drassé állva félváról, oda se nézve írtam alá, idézve azokat a pillanatokat. Hát a Drassé Lázár Alfrédnak le kell ülnie. És ez az egyébként író ember írt drámákat, novellákat, filmforgatókönyveket, hát lehet látni az írás képen, ahogy mint egy kisiskolás gyereknek remeg a keze, szinte szőrösek a betűk. Drassé Lázár, ennyit ír oda. Ugye ezt tudni kell, hogy itt ez egy névegyesítés, tehát a Lázár az nem a keresztneve, hanem ez a vezetékneve, az Alfred a keresztnév, mert az apai ágon a Drasi, ez egy flamand család, anyai ágon a Lázár család, ez pedig egy erdély uralkodói jóvágyással volt a névegyesítés. Tehát nagyon elkeseredett helyzet lehetett ez.
Jóval később kezdtek el hazánkkal tárgyalni Trianonban, mint a többi országgal.
Igen, ugye a békekonferencia az 1919. január 18-án ül össze. Hát ez is egy szimbolikus nap, ugye a német történelem szimbolikus napja, ugye erre figyeltek nagyon. Ami lényeges, hogy arra az időpontra, most számoljunk vissza, 19. január 18-ára gyakorlatilag a szomszédos országok azokat a területeket már mind birtokba vették, amelyeket birtokba szerettek volna venni. Tehát 19. januárjára akár a csehszlovák, akár a román, akár a szerb haderő gyakorlatilag azokon a pontokon áll, persze a románok szerettek volna még beljebb jönni, amit később majd nagyjából meghúznak. Ugye a magyar kormány hivatalos meghívása csak 19. decemberében történik meg. Tehát gyakorlatilag addigra már minden eldől. És itt közbe lehet szúrni azt, hogy mennyiben volt ebben a kérdésben felelős a Tanácsköztársaság. Ha felelősöket keresünk, akkor ott kell kezdeni, hogy 1919. október végén. Tehát az október 31-én hivatalba lépő Károlyi kormány, én azt gondolom, hogy ő követte el az első hibát. Az eredendő bűn onnan származik, mert annak a miniszteriális esküjének, amit ugye először ugye az uralkodónak majd a Magyar Nemzeti Tanácsnak tesz le, hogy megvédi az ország integritását. Ezt nem tette meg. Nem tette meg azokat a lépéseket, azokat a katonai lépéseket, amit ugyan szűkös lehetőségei között, de amit megtehetett volna. Tehát azt sem tette meg. A Tanácsköztársaság legalább megtette vörös hadsereg megszervezésével az ellentámadást. De gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy eddigre eldőlt. Nem igaz, hogy a Tanácsköztársaság kormányát nem hívták volna meg Párizsba. Jön meghívás, vegyék át és írják alá. Csak ez a meghívás, ez nem érkezik el Budapestre. Ez Bécsben leáll, ez a meghívás. És a Bécsben az ott tartózkodó Antant megbízottak, akik ugye Budapestről tették át a székelyüket Bécsbe, egyszerűen nem akarnak hinni a szemüknek, hogy meghívják a kommunistákat, vegyék át és írják át, egyszerűen nem továbbítják. És hát tudjuk aztán utána, hogy a román megszállás, gyakorlatilag az ország szinte minimális területe, a Balatontól délre eső terület az, ami nincs idegen katonai megszállás alatt. Tehát gyakorlatilag egy olyan időskálát kell itt felvázolni, hogy amikor 1920. januárjában Aponyi felveti azokat a magyar érveket, ami egyébként Lloyd George-ban is, vagy az olasz miniszterelnökben is, ugye Francesco Nittiben is elbizonytalanító, és felveti a kérdést, hogy jó döntést hozunk. Ekkor olyan hosszú idő eltelt a háború lezárása, befejezése óta, hogy az Antant ezeket a kérdéseket már nem akarta elővenni újra. Többek között ezt is szolgálja ez a bizonyos Millerand kísérőlevél, ugye a francia miniszterelnök Alexandre Millerand csatol a diktátumhoz a szerződés szerződéshez egy kísérőlevelet. És ebben a kísérőlevélben többek között egy hosszú kísérőlevél, amit egyébként Teleki a nemzetgyűlés előtt részletesen ismertet, ott azért elhúzzák a magyar fél előtt a mézes madzagot, hogy majd a határmegállapítások során, ahol látják a határmegállapító bizottságok az igazságtalanságokat, ott majd korrekciókat fognak végrehajtani. Hát lesznek korrekciók bizonyos mértékkel, tehát lesznek, nem
de
igaz,
minimálisak.
Hogy, de hát ezek nem nagyságrendűek.
A békediktátum aláíróinak mi lett a sorsa 1920 után? Hiszen Bernard Ágostonnak népbírósági pere is volt.
Hát egy biztos, hogy nem vonultak vissza azonnal a politikai élettől. Kezdem Drasse Lázár Alfred, mert viszonylag gyorsabban el lehet mondani. Ugye Drasse Lázár Alfred a 22-ben, amikor a külügyminisztérium létszámát csökkentik, akkor ő távozik a külügyből. A családi identitásából gazdasági szakember is vállalkozó, ezért visszatér az ősi családi hagyományokhoz, ugye gyárak, üzemek igazgatása, például a Polónia Nafta részvénytársaság vezérigazgatója, az IBUSZ elődjének gyakorlatilag a megteremtője, budapesti napilapok szindikátusának a vezetője, és gyakorlatilag a hobbiának él az írásnak. 1944-ben elhagyja aztán Magyarországot, Bécsbe költözik a feleségével, az akkori feleség, az első feleség az 18 őszén Spanyolnáthában meghal, lánya is egyébként, ez egy családi tragédia, és gyakorlatilag ott hal meg 1949-ben, Bécsbe van eltemetve. Egy érdekesség hozzátéve, hogy 1948-ban kormányülésen az akkori belügyminiszter, Kádár Jánosnak hívták a belügyminisztert, javasolja, hogy az Ausztriában tartózkodó Drasse Lázár Alfréd diplomatát hívjuk haza. Hogy milyen célja volt ennek a kezdeményezésnek, az még mindig kutatta, nekem vannak elképzeléseim, de még bizonyítani nem tudom, Drasse Lázár Alfréd nem tér vissza, és ott hal meg 49-ben. Bernárd Ágostnak nagyon érdekes, hogy egyáltalán nem igaz, hogy visszavonult volna a politikai élettől. Ugye, ahogy említettem, 22-ben is nemzetgyűlési képviselő lesz, következetes keresztény szocialista politikát folytat, tagja lesz a Teleki kormánynak is, ugye ugyanazt a tárcát viszi. Aztán 1926 után egy rövid időre visszavonul az első körös politikától. A magyar társadalmi politikai életben folyamatosan ott van, mindenhol jelen van szinte. Alig találunk olyan társadalmi szervezetet, amiben ez vállalna szerepet, és közben praktizál. Tehát orvosként praktizál. 1935-ben tér vissza a politikai életbe, amikor a 35-ös választásokon a kormánypárt felkérésére a veszprémi országgyűlési képviselőjelöltséget elvállalja, és meg is nyeri. És 1939-ig országgyűlési képviselő. Többek között ő dolgozhatja ki a gömbös kormánynak a népjóléti programját. Na most a 39-es év az egy nagyon érdekes év, ugye akkor vannak a pünkösdi választások, és előre törnek a nyilasok. És Bernárd ekkor megírat egy elmegyógyászati szakvélemény Szálasi Ferencről. Ez az elmegyógyászati szakvélemény rendkívül lesújtó, tudathasadásos elmebetegről van szó. Gyűlöli a nyilasokat, ennek többször hangot is ad. És 1944-ben a nyilas hatalom átvétel után az élete is kockán forog, és ezért élete egyik legfurcsa döntését hozza meg, 44 őszén Bécsben belép az SS-be azért, hogy a magyar joghatóság alól kivonja magát, ugyanis aki magyar állampolgár létére egy idegen hadsereg kötelékébe lépett be, automatikusan elvesztette magyar állampolgárságát. 1945-ben Magyarországra hozzák, perbe fogják, 4 pere van, gyakorlatilag rajta keresztül, az ő perén keresztül ültetik a vádlottak padjára a magyar keresztény szocializmust, úgy, ahogy van, a magyar keresztény szociális gondolatot, és egyáltalán a 20-as évek magyar politikai elitjét, mert akkor már nagyon kevesen élnek azokból a politikusokból. Meggyőződésem, hogy egy koncepciós perben ítél el, 6 év fegyházra, vagyonelkobzás, stb. És nagyon érdekes, hogy jogerősen elítélt Bernárd Ágost kap egy rövid idejű eltávozást a Váci fegyházból, és oda nem tér vissza, és egészen haláláig álnéven 1968-ig Balatonkenesén él.
Összefoglalva, a könyv címe A kényszernek engedve teljes mértékben utal, lefedi azokat az időket, illetve az aláírás időszakát is.
Igen, ezt úgy gondolom, hogy az aláírás ténye, annak körülményei, a ratifikációja, tehát a magyar törvénytárba való beillesztése a trianoni békediktátumnak a kényszer hatására született meg. Ennek a kényszernek engedni kellett. Ennek köszönhetően Magyarország visszanyerte bár korlátozottan a szuverenitását, és vissza tudott térni abba az európai új világba, abba az új európai rendbe, ahol megpróbálta az elkövetkezendő időszakban trianoni sérelmeket valamilyen módon orvosolni. Hol több, hol kevesebb sikerrel. Én azt gondolom, az igazi siker az 2010, a nemzeti összetartozásról szóló törvény elfogadása. Ez az igazi válasz, én azt gondolom, Trianonra.
Kedves hallgatóink, Vizi László Tamással, a Kodolányi Egyetem megbízott rektorával beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Mennyi elfojtott érzés, mennyi türelem kéne még, mennyi elpazarolt érték volna elég. Mennyi kárba veszett tehetség tűnik el nyomtalan, s meddig érzem még, hogy sötét fölöttem az ég. Hogyan kéne úgy menekülni, hogy a hűségem is megmarad. Csak olyan dolgokról írni, amiről szabad. Hogy ne kelljen úgy éreznem, megint egy baráttal kevesebb. S ez a keserű íz mi a legtovább itt ragad. Építsünk hidat tiszta szavakból határok fölé, s elindulhatunk egymás felé. Építsünk hidat, ha nem megy másképp, hát így kezdjük el, míg magyar szóra magyar szó felel. Mondd csak nyugodtan át aludni, 82 évet, hogy lehet, hogy nem üvölt benned a lelki ismeret. Mert én szégyent érzek már attól, hogy mást én sem teszek, mint hogy írom a dalt, és éneklem neked. Építsünk hidat tiszta szavakból határok fölé, s elindulhatunk egymás felé. Építsünk hidat, ha nem megy másképp, hát így kezdjük el, míg magyar szóra magyar szó felel. Építsünk hidat tiszta szavakból határok fölé, s elindulhatunk egymás felé. Építsünk hidat, ha nem megy másképp, hát így kezdjük el, míg magyar szóra magyar szó felel.
Yeah. lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk és befejezzük a betegek kenetéről szóló elmélkedésünket. A mai alkalommal a betegek kenetének hatásait próbáljuk végigvenni a katekizmus alapján. Már beszéltünk arról, hogy a betegek kenete a Szentlélek különleges ajándéka, amely segít a gonosz kísértéseivel, a kétségbeesés és a halálfélelem kísértésével szemben, és ez az a szentség, amely a bűnbocsánat irgalmát is meghozza a beteg ember számára. Az 1521-es pontja a katekizmusnak erről ír: egyesülés Krisztus szenvedésével. A szentség kegyelme által a beteg megkapja az erőt és az ajándékot, hogy még bensőségesebben egyesüljön az Úr szenvedésével. Bizonyos értelemben fölszentelődik arra, hogy az üdvözítő megváltó szenvedéséhez hasonulva gyümölcsöt hozzon. A szenvedés az eredeti bűn következménye új értelmet nyer, hangsúlyozza a katekizmus, részesedés lesz Jézus üdvözítő művében. Ugyanezt az igazságot fogalmazza meg a Katolikus Egyház katekizmusának kompendiuma a 319-es pontjában. Különleges kegyelmet ad, mely a beteget bensőségesebben egyesíti Krisztus szenvedésével, önmaga és az egész egyház javára. Erőt, békességet és bátorságot ad neki, a bűnöket is megbocsátja, ha a beteg nem tudott gyónni. E szentség olykor, ha Isten akarja, a testi egészség visszanyeréséhez is segítséget nyújt. E szentség minden esetben fölkészíti a beteget az atyaházába vezető útra. A következő pontban pedig a katekizmus arról beszél, hogy egyházi kegyelem. Az egyházi kegyelem azt jelenti, hogy a hívők, akik a szentséget fölveszik, szabadon egyesülve Krisztus szenvedésével és halálával, Isten népének lelki javához járulnak hozzá. Az egyház a betegek kenetének kiszolgáltatásakor a szentek közösségében jár közben a betegekért. A beteg viszont a szentség kegyelme által hozzájárul az egyház gyógyulásához és minden ember javához, akikért az egyház szenved, és Krisztus által fölajánlja magát az atyának. Vagyis a szentség közösségi vonatkozású. Az egyház közben jár a betegért, a beteg viszont közben jár az egyházért. Az 1523-as pont pedig arról beszél, hogy fölkészülés a végső átmenetre. Ha a betegek kenetét mindazoknak kiszolgáltatják, akik súlyos betegségben vagy gyöngeségben szenvednek, egészen különlegesen szól azoknak, akik a halál küszöbén állnak, olyannyira, hogy ezt az elmenők szentségének is nevezik a trienti zsinat szerint. A betegek kenete véglegessé teszi hasonlóságunkat Krisztus halálával és föltámadásával, amit a keresztség már megkezdett bennünk. Befejezi a szent megkenéseket, melyek az egész keresztény életet meghatározzák. A kerességé, amely megpecsételi bennünk az új életet, a birmálásé, amely megerősít a jelen élet küzdelmeire, és a betegek kenete, amely az atyai házba történő belépés előtti utolsó harcok erőssége. Mint ahogyan említettük már a kedves rádióhallgatóknak, az egyház újabb megfogalmazása szerint a szent útra való a keresztény embernek az utolsó szentsége. A betegek kenete mellett az egyház mindig fölajánlja az eukarisztiát, mint útra valót, mondja az 1524-es pontja a katekizmusnak. Az atyához való átmenetel e pillanatában a Krisztus testével és vérével való egyesülésnek egészen különös jelentése és fontossága van. Az örök élet magva és a föltámadás ereje az Úr szava szerint, János evangélium 6. fejezetének 54. verse, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én föltámasztom őt az utolsó napon. Az eukarisztia, a meghalt és föltámadott Krisztus szentsége, ekkor a halálból az életre, az e világból az atyához való átmenetel szentsége. Így módon, 1525-ös pont, miként a keresség, a bérmálás és az eukarisztia szentsége egységet alkot, melyet a keresztény beavatás szentségeinek nevezünk, elmondható, hogy a bűnbánat és a szentkenet és az eukarisztia a keresztény élet végén, amennyiben útra valót adnak, olyan egységet alkotnak, amelyet a hazatérésre fölkészítő szentségnek nevezhetünk, vagyis lezárják a zarándoklatot, a zarándoklást. Kedves rádió hallgatók, milyen fontos ez az utolsó mondat, hogy lehetőleg a betegeknél ha csak lehet, ne várjunk az utolsó pillanatig, hanem e három szentség, a bűnbocsánat szentsége, a betegek kenete és az eukarisztia egyszerre erősítse a betegeket. És most egy pár pontban összegezzük a betegek kenetéről eddig elmondottakat a katekizmus alapján. A katekizmus azzal kezdi, hogy idézi Szent Jakab apostol levelét a szentség alapításáról, beteg valaki közületek, hívassa el az egyház papjait, és azok imádkozzanak fölötte, kenjék meg olajjal az Úr nevében, a hitből fakadó ima megszabadítja a beteget, és az Úr talpra állítja, ha pedig bűnöket követett el, bocsánatot nyer. A következő pontja a katekizmusnak a szentség célja, különleges kegyelmet hozzon a keresztény ember számára, aki a súlyos betegség vagy öregség nehézségeit tapasztalja. Következő pont, a szentkenet fölvételére alkalmas idő elérkezett, amikor a hívő betegség vagy öregség miatt már a halálveszély közelébe kerülhet. Valahányszor egy keresztény ember súlyosan megbetegszik, fölveheti a szentkenetet, illetve megismételheti, ha állapota súlyosbodik. 1529-es pont. A betegek kenetének kiszolgáltatói egyedül a püspökök és a papok. A püspökök vagy szükség által a pap által megáldott olajat kell, hogy használják. A szentség kiszolgáltatásának lényeges része a beteg homlokának és kezének, esetleg más testrészeinek a megkenése, a latin szertartásban elegendő a homlok és a kéz megkenése. A megkenést az egyház liturgikus imája kíséri. És végül befejezésképpen az összefoglalásban ezt írja a katekizmus az 1532-es pontban, a betegek kenete sajátos kegyelmének hatásai. A beteg egyesülése Krisztus szenvedésével önmaga és az egész egyház javára. Vigasztalás, béke és erő a betegség vagy öregség keresztény módon történő elviselésére. A bűnök bocsánata, ha ezt a beteg a bűnbánat szentsége révén nem tudta elnyerni. Az egészség helyreállása pontosabban, ha ez a lélek üdvösségének javára válik, és végül fölkészülés az örök életre való átmenetre. Kedves rádió hallgatók, használjuk az Úr kegyelmét. Ne féljünk, használjuk, hogy ez az átmenet az Úrhoz minél simább, minél Isten akaratának megfelelőbb lehessen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!